Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a mai napot, köszönjük a napos reggelt, az éjszaka nyugalmát, köszönjük, hogy a templomba jöhettünk, szomorúságunkkal is, gyászunkkal is, örömeinkkel, hálánkkal is. Szeretnénk most eléd állni és mindenek előtt dicsérni és magasztalni téged gondviselő szeretetedért, és köszönjük te néked, hogy megemlékezhetünk arról, hogy a mai napon az Úr Jézus feltámadására is emlékezünk. Köszönjük néked őt, aki meghalt a mi bűneink miatt a kereszten, és aztán föltámasztottad őt a halálból, és megdicsőítetted, és ültetted a te jobbodra. És köszönjük néked, hogy előttünk is megdicsőíted őt, fölemeled, kiemeled a jelentéktelenségből, és elénk állítod a te drága egyetlenedet, mint olyas valakit, aki által üdvözülhetünk itt a földön is, békességet és boldogságot találhatunk, és aki által a halálban és a halál után örökké élhetünk a te országodban majd, az új égen és az új földön újjáteremtett emberként. Köszönjük néked, hogy az ő előtte való hódolásra indítod most is a szívünket, lelked erejével. Kérünk téged, segíts ezt megtennünk. Köszönjük néked, hogy le tudod győzni a szívünkben rejlő hitetlenséget, ellenségeskedést, közönyt, megszokottságot. Segíts, hogy ki tudjunk lépni a magunk komfortzónájából, mindabból a megszokott gondolatból, érzésből, ami olyan erősen a hatalmában tud minket tartani. Segíts, hogy meg tudjunk nyílni a te igéd előtt, és engedjük, hogy formálj, alakíts minket a te hatalmaddal, a te szereteteddel, a te jóságoddal. Kérünk téged arra, hogy így légy közöttünk a mai napon is, és segíts, és adj minnyájunknak élő igét. Segíts, hogy valamit magunkkal vihessünk a templomból, ami életté válhat a számunkra és a mieink számára. Kérünk, hogy legyél velünk, és áldj meg minket külön-külön, és áld meg mindazokat a testvéreinket, akik szerte az országban a mai napon te ígéd körül összegyűlnek, hogy téged hallgassanak, téged dicsérjenek és magasztaljanak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket is, őket is hallgasd meg. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Sámuel próféta második könyvéből, a 12. részből, a 12. rész 15. versétől a 25. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassátok meg Istenünk igéit. Tehát Sámuel második könyve, 12. rész, ...15. verstől 25. versig terjedő szakaszát olvassuk. Ezek után elment Nátán az ő házához, és megveré az úra gyermeket, kit az Uriás felesége szült Dávidnak, és megbetegedék. És könyörgött Dávid az Istennek a gyermekért, és böjtölt is Dávid, és bemenvén a földön feküvék éjjel. Felkelének azért az ő házának vénei, és menének ő hozzá, hogy felemeljék őt a földről, de nem akará, nem is evék ő velek kenyeret. Hetednapra azért meghalt a gyermek, és nem merik vala a Dávid szolgái néki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondták vala, íme még mikor a gyermek élt, szólottunk neki, s meg se hallotta szónkat, hogyan mondanánk meg neki, hogy meghalt a gyermek, hogy magának bajt szerezzen? Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vette Dávid, hogy meghalt a gyermek. És mondta Dávid az ő szolgáinak, meghalt-e a gyermek? Azok mondának, meghalt. Felkelvén azért Dávid a földről, megmosdék, és megkené magát, és más ruhát vett magára, és bemenvén az úrházába imádkozék. Aztán bement a maga házába, és kérésére kenyeret vittek elejébe, és evett. Akkor mondának az ő szolgái néki, mi dolog ez, amit műveltél? Még a gyermek élt, böjtöltél és sírtál, most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelél és kenyeret ettél. Mondta ő, még a gyermek élt, Addig böjtöltem és sírtam, mert ezt mondtam, ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek. De most, hogy meghalt, vajon miért böjtölnék? Vajon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide-vissza én hozzám. És megvigasztalá Dávid az ő feleségét, Bécsabét, és bement hozzá, és vele hált. És ő szült fiat, és nevezi annak nevét Salamonnak, és az Úr szereté azt. Amint megizente vala Nátán próféta által, ki nevezi az ő nevét Jedidjának, az Úrért. Drága testvérek, az elmúlt vasárnap láttuk, hogy Isten az ő szolgája Nátán által, szent lelkével bűnbánatra segítette Dávidot. És elérte ő benne, hogy megbánta azokat az égre kiáltó bűnöket, amiket az Úr ellen elkövetett. És hallottuk azt is, hogy Isten hogyan vigasztalta meg őt azzal, hogy megbocsáttattak neki a bűnei. Viszont emlékeztek arra, hogy miközben Isten megbocsátotta Dávidnak a bűneit, és elvette róla a bűneinek az örök következményét, a bűneinek a földi következményeivel szembe kellett neki néznie. És az első ilyen földi következménye volt a bűnének, amit a próféta már jelzett neki, hogy meg fog halni ez a gyermek, aki a Bécsabéval való házasságtörő kapcsolatból, gyilkosságból, hazugság sorozatból, hogy így mondjam, született. És olvassuk, hogy amikor a próféta elment, akkor Dávid ott maradt, és megszületett az a gyermek. Nem tudjuk a nemét se, hogy fiú volt, vagy lány, nem tudjuk, hogy nevezték, nem tudunk róla semmit, csak egy gyermek. És aztán ott állt a gyermek fölött az apuka, meg az anyuka, Dávid és Bécsabé, és tudták, hogy ez a gyerek ez meg fog halni. És a gyermek egy napon valóban megbetegedett, és tulajdonképpen menthetetlen volt. És ahogy ott álltak a szülei mellette, bár ezt az ige nem írja, de hát feltételezzük, hogy így volt, tudták, hogy ez a gyermek tényleg meg fog halni. Nem viccel az Isten, nem a levegőbe beszél. És ez, hogy ők világosan tudták, mindketten, Dávid is, meg a Bécsabé is, akkor már Dávid felesége, tudták mind a ketten világosan, hogy ez a gyerek most miattunk szenved, miattunk haldoklik, és miattunk fog meghalni. Az Isten ítélete sújtja őt, de miattunk sújtja az ítélet. Ez egy elég borzasztó helyzet, ha belegondoltok. Istennek tükröződik itt a szentsége, meg az, hogy az ő törvényét nem lehet csak úgy megszegni. És szembe kell nézni mindenkinek a bűnek, vagy bűnei következményeivel itt a földön. Bár nem teljesen van így, minden esetben kivétel nélkül, ez Istennek a belátásán múlik, vagy döntésén múlik, hogy valakivel mennyire tapasztaltatja meg a bűneinek a keserű következményeit itt a földön. Nem mindig avat be Isten bennünket, mert nem csak, hogy igazságos, hanem irgalmas is, és sokszor egyszerűen Dávidot beavatta ebbe, hogy a bűneit következménye, a bűneitek következménye, hogy meghal ez a gyermek. Minket Isten nem avat be sok-sok bűnünknek a földi következményeibe. Nem mondja, hogy ez azért történt, mert te ott és akkor. Úgyhogy Bibliaórán is erő került ez, és beszélgettünk arról, hogy vigyáznunk kell nagyon ezzel, mert nem biztos, hogy Isten ránk akar terhelni dolgokat. Ettől függetlenül törekednünk kell az Úr útján járni és megmaradni, és lehetőleg hűségesen cselekedni. De hát úgyis elbukunk, meg úgyis elbukunk, mi is, hol itt, hol ott, hol amott. Vagy ebbe, vagy abba a bűnbe esünk, aztán történik valami negatív dolog az életbe, megbetegszünk, vagy valami tragédia történik a közelünkben, és akkor rögtön kész bennünk a logikai következtetés, hogy na ez azért van, mert én ezt csináltam, vagy mondtam, vagy nem csináltam. De vigyázzunk ezzel, mert olyan terhet veszünk magunkra, amit nem feltétlenül kell magunkra venni. Isten tudja ezt, hogy hogy van. Dávidnak nagyon nehéz lehetett, és Bécsabénak is, mert ők világosan tudták a próféta által, hogy amit csináltunk, annak a következménye, hogy itt szenved előttünk ez a kisbaba, és itt haldoklik, és itt hal meg a kezünk között. Na hát, mi csak találgatunk a legtöbb esetben, mert nincs egy próféta, aki megmondja nekünk, hogy na ez azért van, mert te. Legyen áldott az Isten, hogy kímél minket ennyire. De Dávidot nem kímélte. Neki megmondta, hogy ez azért van, mert te. És így álltak ott. Ez testvéreim, ez egy borzasztó dolog. Ez egy, nem volnék Dávid bőrébe, és azt hiszem egyikünk se lenne az ő bőrében ebbe a helyzetbe. És annyira különös ez, testvérek, hogy már a mai igényhez kanyarodjak, hogy ebben a borzasztó állapotban Dávid mit cselekszik? Az első dolog, amit cselekszik ebbe az állapotába, azt olvassuk, hogy elkezd könyörögni az Úrhoz. Könyörgött Dávid az Istennek a gyermekért, így olvassuk az igébe. Az eredeti héber szövegnek a jelentése az, hogy megkereste Dávid az Urat a gyermekért. Megkereste Dávid az Urat. Ez a megkeresni az Urat, ez a Szentírásban többször előforduló ige kifejezés. És nem csak azt jelenti, hogy valami konkrét üggyel, hogy így mondjam, megkeresem az Urat, vagyis elkezdek hozzá imádkozni, hanem úgy általában jelenti, hogy eltávolodtak valakik az Istentől, és erre rádöbbennek, és utána elkezdik keresni az Istent. Ez egy ilyen általános odafordulás az Úrhoz, az Úr nélküli életből, vagy létformából tulajdonképpen. Addig semmi nem volt, és egyszer csak az ember elkezdi keresni az Urat. Nem mindig találja meg az ember az Urat, mert van, amikor az Úr elrejtőzik az ember elől. Ez egy nagyon kemény ige a Hóseás könyvében, az 5. részben olvassuk, 6. 7. versben egészen pontosan, hogy Izrael népe jön és keresik az Urat, de nem találják, mert az Úr elhagyta őket, mivel hogy annyi bűnt követtek el ellene, hogy elhagyta őket, és ott már hiába keresik, nem találják meg. Már mennének vissza őhozzá, megtérnének, ugye visszatérnének az Úrhoz, de már nem találják sehol. Hát Dávidról nem olvassuk, hogy nem találta meg az Urat, sőt, inkább azt látjuk ebből az egész eseménysorból, hogy megtalálta az Urat, és egészen helyesen fogalmazunk, az Úr megtalálta őt ebbe a nyomorúságba. De ez megkereste az Urat. És aztán ennek a konkrét tartalma is nagyon fontos, hogy ezért a gyerekért kezdett imádkozni Istenhez. Ez önmagában, testvérek, megint egy olyan, hogy Dávid nem az Istent kezdi gyalázni. Értitek? Hogy tehetted ezt? Hát ezt a gyereket? Hát ez az ártatlan? Ez bünteted most miattam? Hát milyen Isten vagy te? Te nem kell lesz nekem. Te kegyetlen vagy, irgalmatlan vagy, igazságtalan vagy. Semmi ilyesmit nem olvasunk, testvérek. Pedig mi hajlandóak volnánk ilyen következtetést levonni pár ezer évvel később, és hasonlóan cselekedni, de Dávid nem vont le ilyen a személyesen érintett Dávid nem vont le ilyen következtetést, hanem odaborult az Úr elé, és elkezdett könyörögni a gyerekért, akiről Isten megmondta, hogy meg fog halni. Miattad, miattatok. Mégpedig könyörög, testvérek, ezért a gyerekért, mégpedig nem is akárhogy, hiszen olvassuk itt az igébe, hogy, hogy egyszer csak félreteszi az ennivalót, az innivalót, nem eszik, böjtölni kezd. Aztán bemegy a szobájába, vagy a hálótermébe, vagy ott lefekszik a földre, és sír, és úgy elhagyja magát, nem hagyja el magát, rossz ez a kifejezés, de annyira bele merül ebbe az állapotába, hogy éjjel-nappal ott fekszik a földön, 7 napon keresztül, úgyhogy a szolgái már azért kezdenek aggódni, hogy meg fog halni. Bemennek a szolgái, ugye, hogy fölemeljék a földről, de mintha meghalt volna, olyan volt, hogy nem lehetett egyszerűen fölállítani a lábára, mert nem akart a lábára se állni. És nem is tudjuk, testvérek, ezt elképzelni, ezt a helyzetet, hogy ilyen nyomorúságban ott fekszik a földön, furdalja a lelkiismeret azért, amit cselekedett a Bécsabéval, meg annak a férjével, bántja a saját bűn, amiről tudja, hogy megbocsátotta Isten, de akkor is ott van a lelki szemei előtt, ott lebeg, és ott lebeg az a gyermek, aki ott gyötrődik pár szobával, vagy kis teremmel arrébb, és nem tudnak rajta segíteni, lehet, hogy sírt, vagy nem borzasztó. És tudja, hogy ez miattunk. De mégis Isten, mégis. Hogy így mondjam, különös ezt testvérek azért, hogy Dávidnak olyan Isten képe volt, hogy ő komolyan vette Isten szavát, mindig komolyan vette, amit az Isten mondott neki, de és itt is komolyan vette, de mégis könyörög Istenhez, mert azt mondja később, hogy azt gondoltam, hogy talán az Úr könyörül rajtam, és életbe marad a gyermek. Talán. Nem volt rá semmi ígéretem, sőt, pont az ellenkezőjére volt ígéret, hogy meg fog halni, de én mégis reméltem, hogy az Isten megkönnyörül rajta és meggyógyítja. Ilyen alaptalan imádság. Nem épült ígére. De Dávid ismerte Istennek az igazságosságán túl a könyörülő voltát is, amit itt Isten nem mutatott meg. Nem volt hajlandó megmutatni. És annyira... Szóval annyira megdöbbentő ez, hogy így is lehet imádkozni. Hát úgy látszik, hogy lehet. Azért megpróbálta. És ugye elgondolkoztam ezen, testvérek, hogy mit is tehetünk mi, hogyha mondjuk a gyermekünk megbetegszik. Ha hasonló helyzetbe jutunk. Mit tehetünk, mint hogy ugyanígy esedezünk érte. Akár tudjuk, hogy miattunk, akár nem tudjuk, hogy miattunk, akárhogy is van, ha látunk egy szenvedő családtagot, akkor most mit tehetünk, mint hogy imádkozunk érte. Nem biztos, hogy ígéretünk van arra, hogy meg fog gyógyulni az a beteg gyerek vagy valaki. Lehet, hogy meg fog halni, de akkor is imádkozhatunk érte. Ez a megkeressük az Urat, akkor is. És nem csak úgy, hogy elsóhajtunk 2 kis nyúlfarknyi mondatot az Istennek, hanem valami odaadóbban egy kicsit, valami intenzívebb könyörgés. Tehát nem ez a megszokott, hogy akkor mostan, Uram, ez és az, és akkor mondtunk valamit, ami mintha nem is mondtuk volna. Tehát Dávid nem így imádkozott. Érezzük valami, mindegyik zsoltárában érezzük ezt a teljesen beleadja magát az imádságba, nem? És ott zörget az Isten ajtaján, akár öröme van, akár a nem tudom milyen mélységben van, mindig ez a teljes szenvedély, ez a teljes beleadás. Nekünk is valami ilyesmit kell megtenni, és ha nem beteg a gyermekünk, vagy valaki, hanem egészséges, akkor nem így kell imádkoznunk, értük. Nekünk is. Kedves szülők, nagyszülők, társaim, az élet eme nagy kegyelmében, hogy szülők lehetünk, meg nagyszülők lehetünk. Nekünk nem így kéne imádkozni minden nap a gyerekeinkért? Szinte folyamatosan, hogy Isten adjon nekik lelki életet? Nem az, nem, van, aki nem is imádkozik értük. Ha imádkozik, azért imádkozik, hogy sikeresek legyenek, sok pénzük legyen, gazdagok legyenek, minden elmondunk, csak azt nem, hogy az Isten találja meg az a nyomorú gyerek. Mert nélküle a földi pokolból az örök pokolba fog kerülni, és a legnagyobb dolog lenne, ha megtalálná az Urat. Ott kéne hevernem és hevernünk tulajdonképpen, amíg az Úr előtt a arccal a földön, és ott kéne esedeznünk, hogy az Úr könyörüljön meg rajtuk, nem? Hát aztán Isten tudja, hogy meghallgatja, vagy nem hallgatja meg, de Dávid megkereste az Urat, és aztán azzal fejeződik be ez az ő könyörgése, hogy a gyermek meghal. Tehát egyáltalán nem happy end a dolog, egyáltalán nem, hanem egy tragédia történik. Heted napra, nem azt jelenti, hogy hét napos volt a gyermeke az eredeti szövegben, hanem a betegségének a hetedik napján meghalt. Nem tudjuk, mennyi idős volt a kis gyermek. Meghalt. Lehet testvérek mondani, hogy olykor nem hallgattatnak meg az imádságot? Hát Dávidnak az imádsága nem hallgattatott meg. Mert Istennek más volt az akarata. És Dávid ez hiába. Amikor Isten akaratával összhangba imádkozott Dávid, akkor Isten mindig meghallgatta. És ez az imádságnak az alapszabálya egyébként, hogy bármit elmondhatunk Istennek, de legyünk fölkészülve arról, hogy csak azt fogja meghallgatni, ami az ő akaratával egyezik. Ami meg nem egyezik, azt meg nem fogja meghallgatni. És bármi történik, abban kell nekem is, meg minnyájatoknak megnyugodni, hogy aztán bármit mondhatunk Istennek, és de csak az lesz, amit ő akar. Ez nem a sors, meg nem a véletlen, meg nem tudom micsoda, hanem ez az élő Isten, aki a saját szuverenitásába vezeti és irányítja a földkerekséget, és benne az egyéni élettörténetünket. És valahogy belefűzi az ő nagy világkormányzó munkájába a mi kis, tudom én, milyen kis életünket. Hát, és áldott legyen érte, hogy így tesz. Na, a lényeg, az első pontban ezt akartam volna csak aláhúzni előttetek az igéből, hogy mit csinál Dávid ebben a kritikus szellemi, lelki állapotában, amikor ott haldoklik a gyermek, és tudja, hogy ez miattam van, egészen egyértelmű, és megkeresi az Urat. És imádkozik ezért a gyermekért, akiről tudja, hogy meg fog halni. Mégis imádkozik. És kijönti a szívét Istennek, és kéri, talán megkönyörül rajtam az Isten, és megél a gyermek. Aztán meghal. A második pont, amit szeretnék aláhúzni, hogy Dávid értesül a gyermekének a haláláról. Ezt azonban a szolgái nem merték megmondani neki. Nem merték neki megmondani, mert attól féltek, hogy Dávid azok után, amit láttak rajta, valami még rosszabb dolgot tesz, és például a kokáért öngyilkos lesz. Megöli magát. Netalántán van olyan magyarázat, azt mondja, hogy esetleg megöleti azt a valakit, aki hozza neki a hírt, hogy meghalt a gyermek, mert ilyen is előfordul Dáviddal, hogy volt, hogy a hírhozókat ölette meg. De én szerintem nem, ez nem annyira jó magyarázat itt. Tehát én úgy gondolom, hogy attól féltek, hogy kár tesz magába, ha megmondják neki. Jobb lesz, ha hallgatunk, mert baj lesz. Így sutyorogtak, suttogtak, Lábujjhegyen jártak ott körülötte, amit persze Dávid észrevett, és megkérdezte, hogy meghalt a gyermek? Mondják, meghalt. Meghalt. Milyen ilyen bölcs szolgák voltak ezek, testvérek? Olyan bölcs szolgák, így elgondolkoztam ezen egy kicsit. A rossz hírt nem akarták megmondani neki, hogy ne okozzon kárt magának. Fájdalmába nehogy megölje magát, ezért visszatartottak tőle egy információt. Hazudtak ezzel ezek a szolgák? Azt gondolom, hogy nem hazudtak. Hanem megmondták az igazat, amikor megkérdezte Dávid. Akkor megmondták neki az igazat. Meghalt a gyermek? Meghalt. Volt bennük valami olyan bölcsesség, tapintat, hogy kellő módon tudatták aztán vele, amikor kellett, amikor már egyértelműen kellett mondani, hogy na ez van. Van olyan testvérek az életben, hogy nem mindig kell kimondani az igazat és a valót. Tudom, hogy ez nehéz dolog, de az élettapasztalat ezt mondja. A Biblia ismeret is ezt mondja, de az élettapasztalatunk is ezt mondja. Van, amikor egy ideig tanácsosabb hallgatni arról, amit tudunk, mert hogyha kimondjuk, nagy baj kerekedhet belőle. És ezért azt mondjuk, várunk egy kicsit. Aztán, amikor rákérdeznek valamire, akkor megmondjuk. Akkor szembesítjük az embertársunkat is a valósággal. Én ezeket a szolgákat, akik itt a Dávid körül ott jönnek, mennek, és nem szólnak neki, egymás közt suttognak, ezeket nem tudom ezért kárhoztatni. Ezek nem követtek el bűnt. Volt bennük valami józanság, valami bölcsesség. És hát ma is kerülhetünk egyébként ilyen helyzetekbe. Nyilván mi is. És megfontolandó, hogy az ember akkor kinek mit mond, meg mikor mondja el az igazat és a valót. Megfontolandó. Tapintatból is, meg a békesség kedvéért is. Aztán, ha valaki nagyon kíváncsi az igazságra, mondjuk egy, hogy mi a leletének az eredménye, és nagyon, nagyon ott van a doktor úrnál, hogy akkor mondja meg, mert én tudni akarom, akkor meg kell mondani. De nem biztos, hogy rögtön valakinek gyomorszájba kell rúgni. Előfordulhat, hogy igen, egyébként természetesen. De nem biztos, hogy mindig. Meg kell fontolni, hogyha valaki a kárhozat veszélyébe van, mert istentelenül él, és mi nem mondjuk meg neki, hogy mekkora veszélybe vagy, akkor vétkezünk. Meg kell mondani, hogy tévúton jársz, és ez nem jó út, ahova mész, ahova tartasz. Térjél meg erről, fordulj az Úr felé, legyél Jézus követője, akkor jó irányba fogsz menni. Ezzel is, tehát ezt ki kell mondani világosan, egyértelműen, ha erre lehetőségünk van. De vannak olyan dolgok az életben és olyan helyzetek, amikor úgy kell lejárnunk, mint ezek a szolgák. Dávid megtudja tehát, hogy meghalt a gyermek, és a harmadik dolog, amit hangsúlyoznék, hogy elfogadja ezt az isteni akaratot. Elfogadja. Nem kis meglepetést okoz azzal, hogy föl kell a földről, megmosakszik, lemossa magáról a könnyeit, meg a port, az előző gyötrelmeinek a tanúságait, felvesz egy tiszta ruhát, és ezek után az első cselekedete micsoda? Az, hogy elmegy az Úr templomába. Ez a szent sátrat jelenti, az Úr hajléka az eredeti szövegbe. Elmegy az Úr elé. És nem azért megy oda, hogy most ottan elkezdjen pörölni az Istennel, meg elkezdje vádolni az Istent, és közölje az Istennel, hogy na, eddig tartott a dolog, tovább én veled nem, mert te ilyen vagy, meg olyan vagy, nem. Nem, hanem azért megy oda, hogy újra imádkozzon. És azt látjuk, hogy annyira megnyugszik, hogy miután kijön a templomból, hazamegy, az Úr templomából az útja a saját házába megy, vezet, és ott kér ennivalót, és eszik. És ez látszik ebből, hogy eszik, hogy rendben van, jó van. Nem lesz öngyilkos, nem veszett el a gyásznak, a lázadásnak, a fájdalomnak a keserűségében, nem húzta le az örvény, hanem eszik, iszik. Helyén van. Nagyon szép dolog ez, testvérek, és tanúságos, hogy ha valami történik velünk is, vagy valami tragédia történik a családunkban, akkor hova vezet a mi első útunk? Kellene megtanulnunk ezt, hogy reflexzerűen az Úr házába, amikor mi elkezdünk, kimondjuk azt, hogy Uram, vagy Jézusom, vagy Istenem, vagy Atyám, akkor már is ott vagyunk az Úr házában, mindegy, hogy otthon ücsörgünk a szobába, vagy a pincébe vagyunk, vagy nem tudom, hol vagyunk, a fatetein. Ha azt mondjuk, hogy Uram, akkor már is ott vagyunk az Úr közelébe. Megkeressük az Urat újra, megyünk hozzá, imádjuk őt, megnyugszunk az akaratába, elfogadjuk az ő akaratát, akkor is, hogyha fáj nekünk, ha nagyon nehéz, akkor is ezt tesszük. Menjünk az Úr házába, vezessen oda az első útunk, aztán menjünk haza, és együnk kenyeret. És hadd zökkenjen vissza az életünk a normál kerékvágásba, hogyha lehet. Folytassuk az életünkbe azt a küldetést, amire Isten elküldött bennünket. Minden esetre látjátok, hogy egy istenfélő ember hogy megy át ezen az egész borzasztó, sötét völgyön. Mondhatnánk, hogy talán ez az a halál árnyékának a völgy, amin itt Dávid átment. Így fogalmazta az egyik zsoltárba, ugye. Ha a halál árnyékába járnék is, te ott is ugye velem vagy. Tehát az Úrral ment át valahogy ezen a sötét mélyen, és az Úr vezetgette őt szépen ki ebből a nyomorult állapotából. De csak azért tudta vele megtenni az Isten, mert valahogy elérte benne, hogy ő továbbra is a legnagyobb mélységbe és az Úrba kapaszkodott. El kellett neki mindent engednie, de az Úr kezét nem eresztette el. És igazából az Úr nem eresztette el őt. Ez olyan furcsa ez, de mégis ugye az Úr hatalmasabb Dávidnál. De Dávid is kapaszkodott ebbe a helyzetbe, és nem rosszul kapaszkodott, hanem foggal körömmel kapaszkodott az Istenbe. Mert tudta, hogy az egyik keze ilyen, de a másik meg amolyan. Igazságosan ítél, de ugyanakkor irgalmas és könyörül. És ezt az irgalmas, könyörülő oldalát Dávid soha nem tudta Istennek félre söpörni, vagy elfelejteni. Ebből élt. Olyan szép dolog azért, testvérek, hogy Isten helyre tud minket is, hogy így mondjam, tenni. Helyre tud tenni. Akármilyen mély völgyön is kell átmenni az életünkbe, helyre tud tenni, tud békességet adni. Hogy tudjunk aludni, tudjunk enni, tudjunk inni, el tudjuk végezni a dolgunkat. Helyre tud állítani. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nincs tovább, zsákutca, kész, nem megy. De van tovább. Dávidot is helyreállította az Úr, minket is helyre tud hatalmasan állítani. Azt mondja Dávid még itt a szolgáknak, akik furcsálják ezt a magatartást, látják azért, hogy hát ez nem egészen olyan hétköznapi viselkedés. Általában, ha meghal, valaki utána szoktak gyászolni. Nem utána térünk magunkhoz, hogy így mondjam. Mi van itt? Nem értették, hogy Isten hogy munkálkodik ennek a Dávidnak a szívébe, de hát így munkálkodott. És akkor, de rákérdeznek, hogy van ez? És akkor Dávid azt mondja, hogy én nem hozhatom már vissza ezt a kisbabát, ezt a gyermeket. Én megyek hozzá, így fogalmaz. Erről egy külön tanítást lehetne mondani, hogy én megyek ő hozzá, de ő már nem jön ide hozzám. De Dávid tudta, hogy van halál utáni élet. Én megyek ő hozzá. De a halálból egyelőre nem jön vissza senki. Ha Jézus visszajön, meg majd azok, akiket föltámaszt az Úr Jézus, ők visszajönnek, legyőzik a halál hatalmát és erejét, de abban az időben ez még nem volt olyan evidens. Én megyek ő hozzá, meg fogok halni, de ő már nem jön hozzám, és nem tudom ezt elérni. A holtak nem jönnek vissza, de találkozom majd vele. A negyedik dolog pedig, amit szeretnék aláhúzni, tehát Dávidot kiemeli az Úr ebből a mélységből, és megvigasztalja tulajdonképpen, és Dávid ezek után megvigasztalja Bécsabét. Ezt olvassuk az igébe. Tehát Dávidot, miután az Isten megvigasztalja, ezután képessé válik arra, hogy oda menjen a feleségéhez, és így mondja, megvigasztalja. Ez jelenti azt, hogy vele hált újra, együtt voltak, de ennél többet jelent ez, minnyáján érezzük ezt, hogy ez sokkal többről van szó. Az szép dolog a testi szerelem, de annak van egy lelki oldala is. És Dávid egy olyan férfi volt, aki a feleségét vigasztalni tudta, amikor, mert itt róla nem beszéltünk ugyan, de ne felejtsük, hogy ő volt az anya, aki elveszítette a gyermekét, akit megszült. És biztos vagyok benne, hogy Bécsabé se úgy ment át ezen az egész dolgon, miközben a férje szinte haldoklott a szomszéd szobába, hogy ő meg ott jött, ment, aztán főzte a rántottát. Tehát Biztos, hogy ő is ugyanúgy killódott, mint a férje. Én már nem csak a gyereke miatt, hanem már a férje miatt is lehet. Dávid miatt. És akkor ő is nagy mélységeket járatott meg, és akkor bemegy a férj ő hozzá, nem csak az ő, na hát akkor háljunk együtt, hanem a többről volt szó. Az egy sokkal jobb kapcsolat volt. És vigasztalja a feleségét. Nem elfordul tőle, nem elzavarja érzéketlenül. Nem okolja a gyerek haláláért, hogy te voltál az oka, te rángattál ebbe az egészbe bele, hanem vigasztalja őt. És ezen úgy elgondolkoztam, hogy nekem is, mint férnek, de nektek is, akik férjek vagytok, nem kellene olykor a feleségünkkel úgy törődni? Már úgy hozzászoktunk sokszor, legalábbis én úgy vagyok vele, sokszor úgy megszoktam, hogy ott van mellettem, aztán másra több idő, meg energia, meg nem tudom én mi jut, mint reá. Na hát aztán a feleség azért már az enyém, azért úgy kiköveteli magának a foglalkozást, de nem kéne neki ilyenre pazarolni az erejét tulajdonképpen, mert magamtól is rá kéne, hogy jöjjek. Meg nek ti is, kedves férjtársaim, vagy leendő férjtársaim. Rá kellene jönnünk, hogy a feleségünket olykor vigasztalni kell a szónak a legtágabb értelmébe. Ápolgatni, törődni vele, beszélgetni vele. Különösen, amikor nehéz helyzetbe jutott ő, esetleg miattunk. Nem mutogatni, nem elszomorítani, nem érzéketlenül magára hagyni, nem kioktatni, nem tudom mit csinálni vele, bántani, még ráadásul, hanem átkarolni. És olyan szép ez, hogy ez az Isten által megvigasztalt Dávid vigasztalgatja a feleségét, és az Úr mindkettejüket elkezdi vigasztalni, mert abból az újabb együtt hálásból születik egy kisbaba. Fogan egy kisbaba, és aztán megszületik egy kisbaba. És ez, aki megszületett, ezt Bécsabi elnevezi Salomnak. A zsidóknál az anyuka ad nevet a gyereknek, és Salamonnak nevezi, és ez a Salam, ez azt jelenti az eredeti héber nyelven, hogy pótlás. Pótlás. Azt is jelenti, hogy békesség, de azt is jelenti pótlás. Az első fiam elvétetett, és ezért, de Isten adott helyette egy másikat. Pótolta nekem azt, akit elvesztettem egy másikkal. Pótlás. De a névvel nem csak erről tesz bizonyságot, hanem arról is, hogy békessége van. Tehát a Salamonban benne van a Salom, az a békességet jelenti. Hát egy anya, aki ilyen nevet ad a gyerekinek, békesség, az ő békességéről tanúskodik, vagy a férjével való békességéről tanúskodik, és tanúskodik arról, hogy az Istentől veszi ezt a gyermeket, akit elvett, ahelyett kaptam ezt a másikat. És egyszer csak megjelenik Nátán próféta, és azon ritka, és majd, hogy nem szerintem egyedülálló egészen Jézusig tulajdonképpen a Bibliában, hogy jön egy próféta, és azt mondja, hogy Jedidja a neve. Nem csak Salamon, így vonul be a zsidó történelembe, mint Salamon, nem úgy, mint Jedidja, de a Jedidja is az ő neve, amit Istentől kapott a próféta által, és ez a Jedidja pedig azt jelenti, hogy az Úr szereti őt. Az Úr szerette ő. Szereti az Isten. Ezen a néven ismétlem Salamont nem említik többé. Lehet, hogy hát magyarázatok vannak, hadd ne menjek bele. Miért? Miért nem említik már őt így? Mindig Salamonként emlegetik. De az biztos, hogy ez a Salamon lett Krisztusnak a családjában az egyik felmenő. Tehát Salamon már ott van Jézusnak, a Messiásnak a családfájában. És annyira szép ez, hogy Isten viszi tovább azt az ígéretet, amit Dávidnak adott, hogy a te trónodon ott fog ülni valaki, aki örökké való fejedelem, király lesz. És mi már tudjuk, mert elment az idő, és itt van az Biblia előttünk, hogy ez az örökkévaló király, akit neki megígért Isten, ez Jézus, a názáreti Jézus, a világ királya. Hát Isten viszi tovább az üdv történetet, a megváltás történetét ebbe a családba. Mindannak ellenére, amit Dávid csinált. De Dávidnak ez volt az első mélypont, majd jön a következő, amit majd látunk, mert a családjával fogunk ezentúl foglalkozni, családi problémákba fogunk bepillantást nyerni, mégpedig nem is akármilyenekbe. De valahogy Dávid mindezekbe, valahogy mindig ott maradt az Úr előtt. Akármi történt a családjában, mindig Isten előtt állt, és ott hordozta ezt a tetteinek, a gonosz tetteinek a földi következményeit. És békességgel az Úrba kapaszkodva próbálta elviselni az összes kínt és keservet, ami még érte. És ebben nagy példát adott nekünk. Nos, ma láttuk az első válságos időszakot az életében, amikor esedezett az Úrhoz a gyógyulásért, aztán olyan tapintatosan értesítették arról, hogy a gyermek meghalt, és akkor aztán ő elfogadta az Isten akaratát, ment a templomba, Isten megbékéltette őt, hazament, tudott enni, inni megint, és aztán pedig, mint megvigasztalt férfi, a feleségét tudta vigasztalni, és Isten megáldotta őket a továbbiakba, és vitte tovább az üdvtörténetnek a vonalát. Hát segítsen bennünket, ami Urunk, hogy ne kelljen ilyen dolgokat megtapasztalnunk. De ha meg kell, vigasztalódj abban a mélységben is ott van velünk, ami Krisztusunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy hatalmas Úr vagy te, és szent vagy, igazságosan ítélsz, és ugyanakkor irgalmas is vagy, és szuverén módon hol ezt, hol azt az oldaladot mutatod nekünk, és az életünkben hol ezt, hol azt tapasztaljuk meg belőled. Segíts Uram, hogy akár az élet napfényes oldalán vagyunk, ott is hadd kapaszkodjunk beléd, rendíthetetlen bizalommal és hálával, és hogyha az élet sötét napjait éljük, akkor is segíts beléd kapaszkodnunk, hiszen ott vagy mellettünk akkor is. És köszönjük néked, hogy talán még közelebb érezhetünk magunkhoz a sötétség pillanataiban, mint a világosság pillanataiban. Légy áldott azért, hogy te megtartod a nekünk tett ígéreteidet, mint ahogy a Dávidnak tett ígéreteidet is betartottad, és fölemelsz minket magadhoz, és a legnagyobb nyomorúságból is kiemelsz, megvigasztalsz bennünket. Úr Jézus, légy áldott azért a vigasztalásért, amit a bűnösöknek készítettél. Hiszen nem csak az a gyermek haltott meg más bűne miatt, hanem sokkal inkább te haltál meg a mi bűneink miatt, az én bűneim miatt, ott a Golgota keresztjén. És ha nagy tragédia volt az Dávid családjában, hogy elvesztette egy ártatlan gyermeket, még nagyobb tragédia, hogy az Isten fia a Golgota keresztjén teljesen ártatlanul érettem és miattam, és érettünk és miattunk halt meg. Segíts, hogy ez a halál rendítsen meg minket igazán, amelyik végtelenül tanúsítja az Isten igazságosságát és az Istennek a könyörületét is, hiszen a bűn meg kell, hogy büntettessék. És a bűnre van bocsánat is, de csak a keresztért. Segíts, hogy eljusson a szívünkig ennek a felismerése, és átjárja a lelkünket, formáljon bennünket irántad tisztelettel, szeretettel, odaadással forduló emberré. Köszönjük néked a mai tanításodat, segíts, hogy fontolgassuk, forgathassuk a szívünkben, és jó gyümölcsöt teremhessen életünkben mindaz, amit ma hallottunk. Köszönjük még, hogy esedezhetünk a saját gyermekeinkért, akár itt a gyülekezetben is, akik ide jönnek, akár az otthonainkban, felnőttek vagy egész kicsik még, kérünk téged értük, hogy vondd az ő szívüket magadhoz, Urunk, és áld meg az ő életüket önmagaddal. Segíts, hogy észrevegyenek téged, hogy bízzanak benned, hogy beléd kapaszkodjanak, és fiatalságuktól kezdve neked élő emberek lehessenek. Kérünk, szabadíts meg őket magadnak. Tedd őket igazi, teljes életű emberré, örök életet nyert emberré. És hadd esedezzünk még azért, Urunk, hogyha férjek vagyunk, és látjuk, hogy a feleségünk mennyire szomorú vagy elkeseredett, ha nem is beszél róla, mégis ott van egy árny az életén, talán éppen miattunk. Segíts, hogy tudjunk tudjuk vigasztalgatni a társunkat. Segíts, hogy legyen bennünk annyi szeretet és tapintat, hogy odaállunk mellé. Segíts, és tégy érzékenyé bennünket az ő gondjaira, bajaira, fájdalmaira. És add, hogy igazi, vigasztaló férjek lehessünk mi, akik rád figyelünk. Kérünk téged, hogy hallgass meg ez irányú könyörgéseinket, és most hadd imádkozzunk a mi betegeinkért, akik akár otthon, akár kórházban gyötrődnek, killódnak. Kérünk téged, hogy légy velük, gyógyítsd meg őket, és ha lehet, hozd vissza őket közénk. És imádkozunk azért, hogy könyörülj meg azokon, akik gyászoló szívvel vannak ma itt. Hajolj le hozzájuk is, Urunk, és a te közelséged legyen számukra is vigaszt, mint ahogy Dávidnak is az volt. Te vigasztald az édesanyját elveszített leányt és fiút is, és a család többi tagját is. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, sóhajtásunkat, a te nagy nevedért és szent akaratod szerint. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.